пиши мне в соцсетях.
Jó reggelt kívánok, Pintér. Hát Pintér Andrással éppen arra beszélgetünk, hogy ugye fent van a Facebookon, meg talán az Instán is ennek a mai adásnak a kis előreklámja, ahol ketten szereplünk a képen, de önök nem fogják elhinni, ezek a képek manipulált képek, mesterséges intelligencia által készített képek, melyeken a szemből néző emberek oldalra néznek? Az volt a feladat, hogy így...
Igen. Tehát ezt így hát rendszeresen próbálgatjuk, ugye nyilván... igyekszünk olyan grafikai elemeket. Ja, egyébként köszöntöm a hallgatókat sok szeretettel. Szóval igen, tehát próbálkozunk néha azzal, hogy valamiféle használható grafikákat állítsunk össze, és hát
igen.
Ja, néha így teszteljük, hogy mire képes.
Igen, te egy kicsit olyan, hát hogy is mondjam, vesztett az értelmet, vesztett az arcod azért elég sokat.
De, ja, hát olyat tudok egyébként magamtól is.
De hogy ahhoz képest is egy. Én pedig egy kicsit olyan barátságos öreg ilyen Ozora megszállottjaként állok ott, mint Ozora által sújtott, vagy nem tudom micsoda. Na de nem ezért.
Javaslom, hogy töltsük meg tartalommal ezt a beszélgetést, és
amit
akkor talán kompenzáljuk azt, amit az AI-ról.
Amit itt hirdettél, de nem egyébként cukik vagyunk, tehát hogy nem arról van szó, nem nézünk egyáltalán rosszul. Mert hogy mit értettél az a tudomány kontra döntéshozók, hiszen, bocsáss meg, de én azt úgy tudom, ez úgy működik, hogy ugye a politikus az politikus, bizonyos szempontokat nézhet, de hogy ugye olyan szakkérdésekben, ami ez nyilvánvalóan nem ért, azon, hogy a tudomány az megmondja az álláspontját, és egy politikus azt max eldöntheti, hogy ebből mennyit, meg mennyire van pénze, meg mire van izéje, de hogy igazából az irányát nem változtathatja meg, mondom én.
Már arra gondolsz, hogy a tudomány irányát nem változtathatja
meg? Hát, hogyha van egy tudományos konszenzus valamiben, akkor nyilván nem mehet azzal szembe egy politikus, mert akkor hülyét csinál magából.
Ez különösebben nem szokott érdekelni az utóbbi időben különösen. Politikusokat, tehát hogy ez az azért látjuk, hogy ebben a kérdésben azért vannak nagyon extrém szélsőségek is, tehát, és nem is kell egészen az Egyesült Államokig menni, hogy ezt lássuk. De igazából ugye azért, ha belegondolunk abba, hogy működnek a döntéshozatali mechanizmusok, akkor nyilván bizonyos kérdésekben kell, hogy legyenek szakpolitikai felelősök. Tehát egy-egy területnek nyilván politikusok hozzák a döntéseket olyan kérdésekben, amik a társadalom egészét illetően hatással lesznek.
De hogy a Nyírő Gyula kórház addiktológia és pszichiátria osztályához sem kellett egy olyan igazgató, aki addiktológia vagy pszichiáter.
Ja.
Ezért a szakminisztereknél sem feltétlenül fontos, hogy olyan szakminiszterek legyenek. Valamilyen szak, persze, igen.
Na, és arra gondoltam, hogy azért kellene erről beszélnünk egy kicsit, mert ugye most különösen ez a Gödi akkumulátorgyár probléma, ez azért felveti azt, hogy mennyire nem veszi komolyan a felelősségét mondjuk egy adott kormányzat.
Ijesztően
nem veszi komolyan a felelősségét, és tehát felelőssége abban van, hogy vannak bizonyos mutatók, vannak olyan tényleg a szakpolitikai területekhez tartozó például olyan előírások, amiknek meg kell felelni, amikor valaki mondjuk akármilyen beruházást megvalósít. Tehát nem véletlen, hogy alapvetően egy jogi környezetben kell mindent megvalósítani. Tehát amikor arról beszélünk, hogy pittam én, valaki egy gyárat akar, bármilyen, most nem csak akkumulátorgyárról beszélünk, bárki egy gyárat akar létrehozni.
Egy autófényező,
akármilyen olyan tevékenység, ami bármilyen módon is hatással lehet az ottani közegre. Ez alatt értjük a természetes környezetet, ez alatt értjük a társadalmi közeget, tehát az ott lakó emberekre, zajszennyezésről van szó, kémiai szennyezésről.
De akár stb. Még a városképről is.
A városképről is. Tehát ezekre mindre vannak jogszabályok, amiknek meg kell felelni. És
de már most egy ideális helyzetről beszélsz? Hogy milyen lenne egy ideális helyzet?
Ez egy létező helyzet. Jól működő országokban ezekben azért elég komolyan veszik az ilyen jellegű előírásokat. Tehát most például arról beszélünk, hogy kötelező, és ezt ugye EU-s irányelvek alapján nálunk is kötelező, például környezeti hatástanulmányt.
Hogyne.
Amikor valaki egy gyár egyáltalán tervezésébe belefog. És ugye ebben benne vannak olyanok is, hogy milyen következményei lesznek a környék élővilágára nézve, a lakosokra nézve, stb. Illetve azt is, hogy amennyiben ezeknek a hatását minimalizálják, milyen extra intézkedéseket fognak tenni. Ezeket mind bele kell írni ezekbe. Na most ezeket jóvá hagyja, egy szakminisztérium, tehát hogy egy, ami jó esetben legalább bizonyos szinteken rendelkezik olyan szakemberekkel, akik mondjuk képesek
értelmezni, hogy meg tudja ítélni,
hogy, igen, meg igen, tudja ítélni, hogy ez hogy működik. És aztán utána viszont ugye van egy monitoring is az egészbe beépítve, aminek az a lényege, hogy ténylegesen, mert ugye azért azt már megtanultuk az emberiség történetéből, hogy vállalatokból, amik profitorientált cégek, nem nagyon lehet alapvetően azt kinézni, illetve nem lehet elvárni tőlük, nem lehet arra építeni egy ilyen bizalmi alapon, hogy ők majd természetesen, amiket előre vállaltak, ezeket be is fogják tartani. Ezeket folyamatosan ellenőrizni kell, a folyamatos ellenőrzések során, ha bármilyen olyan eltérés van a vállalásoktól, illetve az előírásoktól, ami a jogszabályoknak nem felel meg, akkor azt szankcionálni kell.
Na de miért is beszélünk erről?
Hát azért, mert gyakorlatilag történt egy, ugye a Gödi, tehát nem akarunk a politikai oldalával, én nem akarok most azzal foglalkozni, nyilván, én azzal akarok foglalkozni, hogy például milyen széleskörű bizalomvesztéshez vezet az, amikor a hatóságok föntről jövő irányelveknek a betartása miatt képesek szemet hunyni bizonyos, bizonyos kihágások felett. Olyan kihágások felett, amiknek súlyos következményei vannak népegészségügyi szempontból, környezetvédelmi szempontból, és ezzel gyakorlatilag olyan súlyos hatásokat eredményeznek, amiknek esetenként beláthatatlan következményei.
De azt leállítod, hogy ennek nagyon súlyos társadalmi hatásai vannak, hogy ez végig hullámzik a társadalmon, de én meg az nem vagyok benne biztos, hogy de hát mindent meg rendben találtunk, rendben van, nem mondja azt már, hogy hát meg most tényleg, hát egy hivatal megmondta, hogy hivatal, hát akkor biztos minden rendben van, csak ezek a brüsszeli bérencek verik a tamtamot, tehát itt azért...
Na, de azért itt ennél bonyolultabb a helyzet, mert hát ugye azt is tudjuk, tehát a Gödi, egyrészt mindenkinek ajánlom figyelmébe a Telexnek azt a cikkét, amiben ezt így nagyon-nagyon részletesen kifejtik, tehát azért egy komoly utánajárások voltak, és ugye nem csak ők, azért az Átlátszó is marhasokat dolgozott ezen. És ugye elképesztő, hogy mik derültek ki. Tehát, hogy kiderült az, hogy itt azért sorozatosan nem volt olyan, amikor maga a gyár jelentett be olyat, hogy mondjuk határértékek fölött mértek kibocsátási mennyiségeket, és aztán koncentrációkat, és aztán nyilván, aztán az is kiderült később, hogy persze ők ezt bejelentették, de aztán az, amit ők bejelentettek, ahhoz képest sokkal durvábbak voltak a tényleges határértéktúlépések.
Mondjuk az a legdurvább az 510-szeres volt.
Hát az 510-szeres határérték túlépés.
De a 210-est jelentettek.
Igen.
Tehát az a szép, hogy egy olyan 210-est jelentettek, és utána nem az, hogy puf, azonnal lakatot raknak a gyárra.
Igen, hanem az és, van, és hogy, azért, na, mindezt azért, mert ott egy politikai alapú döntés született, hogy nem záratják be a gyárat, és nem állítják le a termelést. És na ez az, ami olyan szintű, ez a fajta felelőtlenség, olyan szintű bizalomvesztést okoz, aminek sokkal nagyobb, szélesebb körű hatása van. És ezt hát ugye nem csak ilyen megérzésekre alapozzuk, mert hogy elég jelentős kutatások vannak azzal kapcsolatban. Az utóbbi időben ugye nagyon-nagyon népszerűek lettek pont azért, mert hogy a dezinformációs kampányok miatt, az álhírek terjedése miatt, ugye, meg a mesterséges intelligencia legyőzése miatt, ugye van egy félelem attól, hogy a társadalmi szinten az intézményekbe vetett bizalom csökken. És arra viszont egyértelmű adatok állnak rendelkezésre, például a világjárvány kezeléssel kapcsolatban, a klímaváltozás elleni küzdelemmel kapcsolatban, hogy amikor az intézményekbe vetett bizalom gyengül, akkor az a fajta magatartás is, tehát egyszerűen a jogkövető magatartás már önmagában kopik. Ráadásul, amikor arról van szó, hogy nem elkezdünk nem hinni ezekben az intézményekben, amik pont azért vannak, hogy minket védjenek, a mi jogainkat védjék, az egészséghez való jogunkat is beleértve, akkor tulajdonképpen azt látjuk, hogy elkezdenek például az oltás ellenes hangok erősödni, elkezdenek például azok a hangok erősödni, akik tagadják a klímaváltozás tényét, és ilyen hasonló folyamatokat látunk, és ezekre most már tengernyi bizonyíték van, hogy ezek között összefüggés van. Tehát elképesztően felelőtlen magatartás politikai következményektől való félelem miatt az intézmények befektetett bizalom rombolása. Tehát ezzel nagyon-nagyon súlyos teendők vannak, és egyébként szeretném megmutatni a másik oldalát, hogy milyen az, amikor tényleg jól végzik a hatóságok a dolgukat, és hány ilyen nemzetközi példa van arra, hogy milyen eredményeket lehetett elérni. Mert az egyik például a dohányzás. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy a dohányzással kapcsolatban például már az 1950-es években elkezdtek megjelenni ugye azok a tanulmányok, amik ugye egyértelműen elkezdték igazolni azt, hogy a dohányzás és egyes betegségtípusok előfordulási gyakorisága között összefüggés van.
Azonnal
ez egy tudományos kérdés.
Megjelentek a dohánygyárak által finanszírozott tudományos cikkek, melyek szerint még egészséges is a dohányzás, és a tudomány, és ebben jó, ez a csodálatos a tudományban, a működés. Mi szerint igen, de ezek kirostálódtak, mivel hogy tartatatlanok voltak.
Igen,
és
de ugye azon az alapon rostálódtak ki, hogy tulajdonképpen a tudománynak van az az önjavító mechanizmusa, ami alapján ugye elkezdték szépen feltárni azt, hogy itt ezek mondjuk a tudomány, mert hogy például ez volt az egyik ok arra, hogy később, és ma már egyértelműen jelezni kell, hogyha bármiféle hogy hívják magyarul, a conflict of interestnek hívják angolul, igen, amikor bármiféle érdek összefonódás van, ja, a kutatás finanszírozása hát és a lebonyolítása
és
között.
És az eredmény között, igen, nyilván pedig és, hát felfedezhető volt.
És ez nem mindig működik teljesen átláthatóan, de ugye alapvetően ez az átláthatóságnak az egyik lényeg eleme. Tehát nyilván, amikor kiderül, hogy dohány cégek, dohány forgalmazók voltak azok, akik finanszírozták azokat a kutatásokat, amik hát érdekes módon nem találtak összefüggést mondjuk a tüdőrák és a dohányzás között.
Igen, az az érdekes, ugye egyébként, hogy a dohánygyárak finanszírozzák, még nem kéne feltétlenül áltudományosnak lenni a módszertannak, vagy valaminek.
Nem, itt igazából még itt csak nagyon sokszor is, egyébként ja, ilyen nagyon-nagyon finom nüansznyi eltérések vannak, amikkel lehet manipulálni úgy adatokat, ja, mazsolázgatni egy kicsit, hogy csak azokat az adatokat használni föl, amik a kívánt eredményre eredményt hozzák majd, de azért mégiscsak hosszú távon mi történt, széles körben azért vannak olyan országok, ahol még mindig előfordulnak olyan országok, ahol nincsen ennek vonatkozó szabályozások, de azért a fejlett országok körében mindenütt azt látjuk, hogy van egy olyan, hogy zárt terekben nem lehet dohányozni, tehát ez már eleve egy nagyon-nagyon fontos dolog. Nyilván arról van szó, tehát egy olyan irányba ment el az egész, hogy nyilván aki dohányozni akar, az hadd dohányozzon, az élhessen ezzel a jogával, de lehetőleg ne kényszerítsen másokat arra, hogy ugyanazt a füstöt szívják, illetve, hogy például a gyerekek, akikről úgy gondoljuk, hogy kevésbé képesek megítélni azt, hogy valami mennyire súlyos, vagy mennyire nem, bár egyébként ezt a felnőtteknél is nagyon gyakran látjuk.
Ugyan, persze. Be.
Szóval mi történt? Ugye elkezdték azt, hogy nem lehet már reklámokat közzétenni, nem lehet már a dobozokon sem rendesen reklámozni, tehát most már nincs az a nagy színkavalkád, mint egy dohányos polcon.
Az már csak az integető kínai macskáknál van. Az
igen. És ugye...
És én még emlékszem, hogy még a 70-es években is emlékszem arra, hogy tévéműsorban, vitaműsor, politikai vitaműsorban nyugodtan dohányoztak a ezek, és most
az egyik ilyen ikonikus alak volt, ugye a Johnny Carson.
Ja.
Show volt, azt hiszem a címe. És egyetlen egy műsor alatt elszívott egy egész doboz.
Igen, az kemény világ. Igen, és érdekes, hogy akkor ez tök természetesnek tűnt. Tehát én ott gyerekként, ugye ezt néztem, anyám is dohányzott, apám is dohányzott, mindenki dohányzott, Miskolcon mit csináltak volna, még az öngyilkosság volt a B-verzió. Szóval, hogy dohányoztak, és a tévében is ez volt, és most visszanézve, már nekem is ez nagyon furcsa perverzió, hogy megváltozik az ember szemlélete.
És még úgy is, hogy egyébként te magad
dohányos. Én magam dohányzom, persze, azért tehát mondom, hogy de tök mindegy, mert hogy ez egy ilyen, tényleg ez a beszélgetés, értelmiségi beszélgetés zárt stúdióban dohányzás igen közben, az egy nagyon erősnek tűnik most.
Igen. És de még én is emlékszem, mert nekem is volt olyan, az egyetemen is volt olyan tanárom, aki az arcomba fújta a füstöt közben. Tehát ezek elképesztő változások, és mindez tulajdonképpen olyan társadalmi igényt elégít ki, ami alapvetően az egészségünk védelméről szól.
Egy fontos egy momentum csak, mert azzal kezdtem az egészet, hogy ironikusan megérztem, hogy mennyire szeretem azokat a Facebook bejegyzéseket, miszerint van egy lefénykép, ez 1979-es játszótér, ahol azt látjuk, hogy rozsdás mászókákról, murvára zuhan van a gyerek, és, hogy, és ez mind úgy meg, hogy akkoriban bezzeg nem kellett sisak nekünk, és akkoriban még nem kellett a EU szabványokat betartani, és milyen boldogok és szabadok voltunk. És pont ezt próbáltam elmagyarázni, hogy ez nem úgy alakult ki, hogy ez csak az EU azt mondta, hogy most nem tudom, műanyag lesz, mindenki zajja, hanem ez egy folyamat. Igen. Mikor rájöttek, hogy a gyerek, mikor arcra esik a murván, a rozsdás mászókáról, az nem jó.
Igen, és oké, hogy akik túléltük ezeket a sérüléseket, simán. Ugye aztán büszkén meséljük, hogy milyen sérüléseket
éltünk. Igen, de ez is olyan, mint engem is vert az apám, mégis ember lettem. De azért, igen, milyen ember,
de most ugyanezt el lehetne mondani arról is, hogy hát engem se oltottak be, nem tudom, valaki azt mondja, hogy engem se oltottak be gyermekbénulás ellen, aztán mégis túléltem. Igen, de nagyon sokan meg nem.
Igen, tehát, hogy valóban. Hányan... Érdemes elmélyedni a számok tengerében.
Ez az, és akkor ugye ebben is, tehát kimutatható hatása van ezekben az országokban, ahol ezeket a szabályokat bevezették, a dohányzásnál maradva, kimutatható az, hogy egyre csökken a dohányzás társadalmi megjelenése, vagy jelenléte, akkor szív- és érrendszeri betegségek és tüdőrákos megbetegedésekben kimutathatóan csökkentek az ilyen jellegű előfordulások. Tehát itt azért úgy lehet találni egyet. Más kérdés, hogy bizonyos betegségek meg jönnek vissza, aminek meg más egyéb okai lehetnek, de ez nem azt jelenti, hogy ott ne lett volna okozati összefüggés. És ugye még egy nagyon fontos dolog van, amit ugye beláttak a döntéshozók is, tehát a országok kormányai is belátták, hogy azért annak, hogyha van egy népegészségügyi helyzet, amit meg kell oldani, tehát például egy ilyen egészségkárosító tevékenység miatti nagy megbetegedési arány, annak van súlyos anyagi következményei is vannak, mert hogy gyakorlatilag az egészségügyi kiadásokat fokozza. Tehát
jó, ez egy nagyon nehezen, ezt még a tudománynak sem sikerült elmagyarázni, még az okos politikusoknak sem mindenhol.
Nem.
Hogy a megelőzés...
Az sokkal kevesebb. Az
miért olcsóbb? Tehát úristen, ki kell adni egy csomó pénzt. Igen, de majd 25 év múlva meg nem kell kiadni, háromszor ennyit. Na, ez bonyolult, ezt megértem. Szóval ez azért mondjuk nekünk egyéneknek is nehéz ezt elmondani. Ez a miért szeded a vitaminokat, tehát most nincs ember, tehát minek szeded vitamin? Mondom, azért ne legyen majd bajom, de hát persze nem tudom, hogy mi nem lett, tehát hogy így viszonylag nehéz pozitívan bizonyítani a megelőzés hatékonyságát.
Hát igen, meg ugye az, hogyha ugye itt az oltások kapcsán is ez nagyon-nagyon gyakran felmerül, hogyha arról van szó például, hogy én beadtam egy oltást, és utána annak valamilyen következménye lesz, ami egyébként ugye sokkal ritkábban fordul elő, mint amennyire gondolják. Tehát ugye a statisztika,
abszolút az oltások mellett áll. Egy a 10 millióhoz, stb. Egy a 100 000-hez, jó?
De mégis, hogyha valaki, tehát azzal az az érzés van, és egyébként ugye ezeket nagyon szépen széles körben a játékelméletekben is foglalkoznak ezzel, ami nagyon-nagyon érdekes, hogy ugye ha aktívan cselekszel valami érdekében, ami negatív hatásra jár, akkor inkább azt választod, hogy nem cselekszel, és rábízod véletlenre a dolgot.
Mert tehát, hogy hát ha megúszom.
Igen, hát ha megúszod, és aztán hát ez egy nagyon-nagyon fontos eleme a gondolkodásunknak, és hát a legfontosabb egyébként az lenne, és én azért szeretem, hogyha ilyenekről beszélünk, mert hogy nagyon nagy jelentősége van annak, hogy ezt minél szélesebb körben tudatosítsuk magunkban, másokban, mert az ilyen gondolati, ilyen kognitív csapdáink, ezek nagyon-nagyon könnyű.
Hát mondjuk képzeljük el azt, ebből kiindulva, ebből a hátha megúszomból kiindulva, képzeljük, hogy hány dolgot kell megúszni az emberek az élete során, tegyük hozzá azt, hogy mindenki meghal idővel, igen, és hogy akkor gondoljuk el, na akkor most dobunk egyet, fej vagy írás, és kijön az írás. Nagyon jó, hát írásra fogadtam. Feldobom, és megint kijön az írás. Oké, számoljuk az esélyeket. Harmadszor is az írásra fogadok, és megint kijön az írás.
És minden egyes dobásnál
50% az esélye. Na de annak, hogy az egész sorozat írás lesz, annak már másképp kell kiszámolni az esélyeit, de ott kezdődik el a probléma, és ez a megúszom, ez azt jelenti, hogy de mindet meg kell úszni, ami szembe jöhetne, és na erre mennyi esély van? Nem sok, ezért van, hogy mindenki meghal, mert ha valaki mindent megúszna, akkor ugye örök élne. Nem, ez így sem lenne így, de mondjuk mindent, de jó hangzik.
De most például egy nagyon jó példa erre a lottózás is. Tehát, hogy alapvetően ugye nem gondolkodunk statisztikailag. Tehát nem gondoljuk végig azt, hogy mennyire elképesztően felfoghatatlanul kicsi az esélye annak, hogy elvigyük a lottó ötöst.
Jobb esetben 1 a 44 millió.
Igen. Na most ez elképesztően kicsi, és aztán, hogyha, de ugye még mindig, tehát sokszor van olyan, aki megnyeri. Tehát, hogy van valaki, aki megnyeri.
Nem sokszor egyébként tenném hozzá, mert nagyon halmozódik. Na de várjál, én nem, amikor egy lottószelvényt feladok, én nem azért adom fel, hogy nyerjek, hanem azért a rövid játék izgalom. Hát az a rövid izgalom, tehát az mérlegelem. Nem, mennyi most egy lottó, hogy nagyon rég nem lottóztam. 500 forint, hogy mennyi lehet?
400 azt
hiszem. Mindegy. Ez 400 forintért én kapok egy várakozást, ugye majd húzzák a számokat, majd egy rövid, és hogy majdnem.
És ugye van egy minimális befektetésed. Igen. Tehát ugye ez is egy nagyon kecsegtető dolog ebben, hogy van egy minimális befektetésed, amitől óriási hasznot vársz. Nyilván, ha logikusan végig gondolod, akkor nem lesz akkora erőteljes várakozás, tehát nem lesz tényleges nem. várakozás benne, de mégis a játék izgalma ott van. Na most, ezt túl lehet tolni. Úgyhogy itt is hogy miről nem, van szó.
Nyilván, ez a probléma,
a hatóságoknak az egyik feladata az, hogy például erre is felhívassák a figyelmet. Tehát például, amikor a szerencsejáték ZRT-nél megvásárolsz valamit, akkor ott a minden felületen, amivel találkozol, ott van, hogy a túlzott szerencsejáték mentális problémákhoz vezethet.
Abszolút.
Meg ugye anyagi problémákhoz is.
Tehát főleg, igen, tehát az egyik a másikból szinte fölkeletezik.
Tehát, de ez arról szól, tehát már nagyon sokan vannak, akik túlzásnak tekintik azt a rengeteg figyelmeztetést, meg azokat, hogy a mikrohullámú sütőben ne tegyél élő állatot, de ezek mind...
Vagy a láncfűrész megállítása külső nemi szervben nem lehetséges.
Igen, tehát ilyen jellegű dolgokat. Tehát ezeknek az a jelentősége, hogy szerencsére egy jól működő társadalomban, egy jól működő demokratikus berendezkedésű társadalomban megvannak azok az intézményrendszerek, amiknek az a dolga, hogy vigyázzon ránk. Akkor is, ha időnként ostobák vagyunk, és nem vagyunk képesek saját magunkra vigyázni.
Mert így is elég haszna van, hogy még ezt figyelmeztet minket. A szerencsére szerintem így is elég jó. Az a furcsa egyébként, hogy egy embernek azt mondta, hogy na figyelj, akkor azt mondom, hogy itt következők az esélyek erre a meccsre, egy a 100-hoz. Megfogadod az egy? Nem, hát az ugye 1%-es, ez rohadt kevés. Jó, akkor nézzük meg a lottónál.
Megveszed a lottó szervét?
Igen, mert hogy igen, és ez gyönyörű, mert hogy 10%-ra se tesz az ember, pedig az iszonytatóan nagy esély. Tehát azt gondolnád akkor, hogy mind 10 hetente valami. Tehát 10%-ra se, de hogy teszem meg én is? Azért, most pókerről beszélünk, ezért mint 53-ra már megcsinálom, 44-re is valószínűleg, és még a 30 sokra is megcsinálja az ember, hisz ugye, tudja, hogy a háromszor megcsinálja belőle a 30 valahánynál az egyszerűen kívül. Na de az annál nem nagyon megy, és itt viszont nem, eltűnik ez a számolgatás. Igen. Azért is tűnik el, mert lehetetlen igazából kifejezni azt, hogy mennyire kicsi.
Hát igen, mert azt nem lehet fölfogni. Tehát azokat az arányokat, azokat a találati esélyeket, azokat gyakorlatilag fölfogni.
De azt kiszámolni, hogy ha valaki nem egy százalékkal, hanem egy ezreléknyi esélyt akar, akkor ahhoz hány lottószelvényt kellene vennie. Igen. Ott azért kibukna, hogy körülbelül mik az esélyek.
Mik az esélyek,
nem igen. fogom most kiszámolni. Ha valaki kiszámolja, akkor egészen nyugodtan.
Jó, azt megköszönjük, hogy ezt megosztanak.
Az official Parakovács Imrém, ahol mi ketten látszunk, és hát szép.
De azért hoznék én még példákat.
Na, hogy igen, mert, hogy az egyik, 56, igen,
az egyik ilyen példa ugye a biztonsági öv. És a biztonsági öv is tulajdonképpen ugye tehát minden ilyen esetben statisztikailag kimutatható az, hogy a biztonsági öv, bekötött biztonsági övvel történő karambolok többsége, az kevésbé súlyos következményekkel jár. Vannak olyanok, amikor rommát törik az autó, akkor teljesen mindegy, amikor
összeprés, lezuhantak a tóba, és amiatt fulladt bele, mert nem tudta kikapcsolni.
Na jó, de például ugye van egy ilyen is, hogy ha kinyílik a légzsák, ugye most már minden autóban van légzsák, tehát újonnan már nem lehet olyan autót venni, amiben nincs légzsák.
És klubrádió, az is van már minden autóban.
Az is van, reméljük. Szóval a légzsák, ha kinyílik, és például te előre csapódsz, ugye ez egyszerű fizika, te előre csapódsz, és nem fog meg a biztonsági öv, és te eléggé előre csapódsz ahhoz, és az arcodba csapódik a légzsák, és az nyom vissza, ebből komoly arcsérülések előfordulnak, illetve gerincsérülések.
Durva az, igen, mert hogy nem kiegyensúlyozott, tehát felül csap meg az embert, miközben a csípője lent rögzítve van, igen. És ez pont azt jelenti, hogy ez 3-2-3 alsó csigolya nagyon rosszul érzi magát.
Nagyon nagy szerepe van a biztonsági övnek, és egy másik dolog az, és ilyenkor a legérdekesebb az, hogy ilyenkor a biztosítótársaságokkal érdemes konzultálni egyébként, mert ők azok, akik igen. Rálátnak az hát összes statisztikára.
És ezek mindig úgy néznek ki, tehát hogy mondjuk 100 000 esetből 98.656-ban pozitív hozama volt a biztonsági övnek, és 0.003-ban meg igen, valóban valami negatív, de hát az milyen, azért azt lehet, azért jól lehet forgatni. Egyébként, ha nem jöttek volna rá, Pintér Andrással a Szkeptikusok Társasága.
Mit csinál Szkeptikus Társaság?
Én is úgy tudtam, de ide van én is azt gondoltam, Szkeptikus
Társaság. Úgy hívnak minket, hogy Szkeptikus Társaság egyesület.
Egyesület is, társaság is, egyes, jó, hogy nem már klub is még.
Jut eszembe, nagyon sok szeretettel várunk leendő tagokat is, hogyha valaki szeretne.
Hogyne egyébként.
Részeni. Rengeteg feladat lenne, és nagyon kevesen vagyunk arra, akik ténylegesen
de, a feladatot. Nem kell, hogy drrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr fizika, biológia.
Azt kell, egyetértes értsenek azzal a törekvésünkkel, hogy szeretnénk egy kicsikét a tudomány hangja lenni az áltudományokkal szemben, az áltudományok és áltudományos nézetek és dezinformációs kampányokkal szembeni kritikát igyekszünk megfogalmazni, illetve ezzel kapcsolatos felvilágosítást végezni. Ebben nem vagyunk eléggé hatékonyak, de ennek részben az az oka, hogy elképesztő erőforrás hiányjal küzdünk.
Igen, meg hogy ez még akkor is, hogyha most önök megőrülnek, és mindannyian, akik hallgatják ezt a műsort, jelentkeznek a szkeptikus társaságba, ez még akkor is nehezen megoldható, de akkor egy kicsit könnyebb lenne ezt majd megoldani egy picit. De most az lesz, hogy 11:00 következik, hírek jönnek, minden más, és Prince fog utána még zenélni, és jaj!
Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. Az ötös mai beszélgető társa, Parakovács Imre.
Jön a Tigris, jön a Tigris, nála erősebb nincs is.
És Pintér András, a Szkeptikus Társaság elnöke, tudomány kontra döntéshozók tematikára fűzzük fel az egyébként csapongó műsorunkat, hogy szóval mi kell az, hogy szerinted egyébként most jelen csak így tényleg elvonatkoztatva mindenféle helyzettől, hogy egy politikus képes legyen felfogni azt az egyszerű tényt, hogy van, amihez nem ért, és meghajlani, mert az a bajuk, szerintem ez egy ilyen egyszerű ilyen hiúsági kérdés. Tehát, hogy azt gondolják, hogy ők feljebb vannak, abból a szempontból, hogy ők tönkretehetik a tudományt, de a tudomány nem teheti tönkre a politikát, ebből a szempontból azt gondolják, hogy valamiért, tehát nem is tudom, egy bizonyos fokú intelligenciára is szükség van, érzelmi intelligenciára, meg a nem, szóval annyira érdekes eljutni arra a pontra, amikor felméred, sose tudod felmérni azt, amit nem tudsz. Csak amikor ez így kitárul előtted.
Azért, hogy alapvetően minél többet tudsz a világról, annál inkább fel tudod mérni, hogy mit nem
Igen.
tudsz. Tehát ez
de annál nagyobb is a mennyiség. Tehát, hogy...
És ugye általában a kompetencia, ugye van egy ilyen hatás, amit Dunning-Kruger hatásnak neveznek, ugye ennek nagyon-nagyon fontos eleme az, hogy minél otthonosabban mozog valaki egy adott területen, annál jobban meg tudja ítélni a saját kompetencia szintjét.
Értem a matematikához.
Minél kevésbé, annál inkább rosszul fogja ezt felmérni, és annál magasabbra ítéli, vagy magasabbnak ítéli meg a saját kompetencia szintjét, minél kevésbé van.
És ebből logikusan következik, hogy aki semmihez sem ért, azt gondolja a legtöbb dologról, hogy ért hozzá.
Igen, és más kérdés, hogy ugye vannak olyan helyzetek, amikor tudunk támaszkodni mondjuk a tudományra, tudunk támaszkodni arra, hogy meg ugye van itt egy bizalom is az egész iránt. Tehát, hogy alapvetően, amikor arról beszélünk, hogy tudományos kérdésekben állásfoglalás, akkor vagy tudományos kérdésekről való döntés. De ez a személyes döntéseinkben is így van. Tehát amikor arról beszélünk, hogy beoltatom a gyerekemet, vagy nem oltatom be a gyerekemet, az egy döntés.
És általában most, nem azon alapul, hogy elolvasom az összes ide vonatkozó szakirodalmat.
Nem, tehát nyilván nem fogom tudni a teljes szakirodalmat elolvasni, viszont nagyon-nagyon fontos az, hogy ha alapvetően van egy bizalmam a tudomány iránt, akkor a tudományos konszenzus hivatkozás, az tulajdonképpen valamiféle bizalmi alap lehet arra, hogy én azt mondjam, hogy jó, ezt elfogadom.
És ez így is volt, emlékszem. 1985-ben így volt, 86-87-ben kezdett meginogni, amikor az első ukrán felhőtologatók megérkeztek Budapestre.
Igen, tehát
ez nem egészen így volt, de volt egy konszenzus.
Távolról lehet valamiféle összefüggés.
De volt egy konszenzus, amikor Deltát néztük, és
amikor
nem a varázslókat.
Deltát néztünk, és igen, és a Delta, és lenyűgözött benne az, hogy a Deltában mi minden, hogy a tudomány milyen léptekkel halad előre, mi minden valamit, amire választ adott a tudomány, és a mai napig is ezt csinálja egyébként, csak ugye egy lassú folyamatról van szó, és ugye van itt egy ilyen probléma is, hogy egyre kevésbé lehet belelátni a tudománynak a rejtelmeinkbe. Nagyon minél szövevényesebb lesz, és minél mélyebbre ás, mert hogy ezt csinálja, egyre inkább egy adott szakterületnek csak azok a szakemberek lesznek képesek eldönteni az eredményeiről azt, hogy valósak, megalapozottak vagy sem, és ezért egyre nehezebb dolgunk van. Tehát egyre nagyobb szerepe van annak, hogy legyen egy bizalom, nem csak a tudomány, hanem a tudomány támogatásával, a tudomány eredményeinek a felhasználásával működő hivatalok és hatóságok
részében. És ez ijesztő, mert azt gondoltam, hogy ez olyan folyamat lesz, ezt gondoltam a demokráciáról is,
igen.
Hogy ez egy egyenes vonalon fejlődő, egyre inkább önmagát építő, menedzselő
folyamat. De itt a bizalom rombolás az, ami miatt ez nagyjából megingott, és ugye itt nagyon sokszor szokták hozni a közösségi média szerepét, hogy tulajdonképpen a tudomány, tehát vagy az információ áramlás egy ilyen demokratizálódási folyamaton megy keresztül, ami miatt ugye fel is higul. Tehát, hogy alapvetően a tudomány kommunikátorok háttérbe szorultak, és hát a tudományos tények, a tudomány megállapításai gyakorlatilag most már nagyon sok ember szemében azonos súllyal jelennek meg, mint a szomszéd Marinének a véleménye.
És mindennek okozója az, hogy a hülyeség ugyanazzal a betűtípussal jelenik meg a Facebookon, mint az okosság. Tehát nincs elkülönítve formailag.
Azért a caps lock használata az a indikációt jelent.
Tehát, de hogy alapvetően tényleg? Tehát, hogy ez azért, érted, mert az volt, hogy tehát mit tudom, hogy a Czejzer Endre beszélt a M1-en, és a hülye meg kint a stadion étterem előtt fél részegen mondta a hülyeségeit. Nyilván nem gondoltad, hogy egyenrangú.
Hogy egyenrangú kettő.
Azonos betűtípusban, azonos tördelésben eléd rakja egy social media, akkor abban a pillanatban elbizonytalanodhatsz.
Pontosan, és ez egy nagyon-nagyon súlyos folyamat. Na és ilyenkor van különösen nagy jelentősége annak, hogy azok a bizonyos hatóságok, meg azok a szervezetek, amiket a választott vezetőink felügyelnek, működtetnek, az ő útmutatásaik alapján hozzák elvileg a döntéseiket, ezek kellően megfelelő szabadsággal rendelkezzenek ahhoz, hogy a tudomány megállapításait, a tudományos álláspontot képviseljék. Másrészt pedig kellően nyitott fülekre találjanak a döntéshozók körében. És azért azt látjuk, tényleg itt kimutatható az, hogy azokban az országokban, például ahol ez a fajta bizalom, ez kevésbé ingott meg, stabilabb ez a bizalom, mert nincsenek okok arra, hogy rombolják ezt a bizalmat. Mert oké, hogy a közösségi médián terjedő őrültségek, főleg a konteók azok, amik alássák ezt a bizalmat.
De közben, hogyha ez kap egy támogatást felülről, akkor nagy a baj.
És ugye igazolható az is, tehát mondjuk visszatérek a jó megoldásokra. Tehát amikor azt mondom, hogy van egy bizalom, és ez a bizalom azért erősödik meg folyton, mert ezek a döntések, amik tudományos alapokon születnek, ezek a döntések általában hosszú távon visszaigazolhatóan jobban működnek. Tehát jobb eredményekkel
zárulnak. És akkor itt a hosszú táv fogalmát vezettük be, ami már egy kicsit másrészt az, hogy ezek nem mindig, tehát nem mindig egyértelműek. Tehát, hogyha, érted, tehát például a gyermekbírálás, hát én sem kapott a voltást, mégsem legyen. Tehát, hogy tehát a nem bekövetkező rossz dolgokat nehezebb demonstrálni.
És hát igen, és ezért nagyon sokszor azt gondolják, hogy hát így is úgy is, tehát hogy nincsenek itt ezek a betegségek, ezért hát minek olcsam be gyerekemet?
És ez a fekete himlő esetén például így is van.
A fekete himlő esetén így van, mert most már gyakorlatilag nem oltanak fekete himlő ellen, aminek
mondom,
az mert... ahogy egyszerűen eradikálták a fekete himlőt 1980-ban, de ehhez egy nagy nemzetközi együttműködés, összefogás kellett, ami működött. És ennek is egy tudományos alapja volt. Ugyanakkor viszont most pedig jön vissza, és a tudomány egészen egyértelműen helyezkedik álláspontra ezzel kapcsolatban, mert hogy tényleg arról van szó, hogy az oltások visszaszorulása, az oltási hajlandóság csökkenése, az a betegségek előre nyomulásához vezet. És a kanyaró erre egy kiváló példa, ahol vannak olyan országok, ahol több tízezerrel több a kanyaró megbetegedéseknek a száma.
Ez nagyon gyors, ez egy viszonylag gyors visszajelzés.
Ez egy nagyon gyors visszajelzés, ez néhány év távlatából nagyon-nagyon szépen kimutatható, és hát az a helyzet, hogy a kanyaró nem egy veszélytelen betegség.
Ja, nem,
ez azt jelenti, hogy a kanyaros megbetegedések következtében történő elhalálozások száma is magasabb, és ugye elsősorban csecsemőkről beszélünk.
Nyilván, ez, mert ugye, igen, csak ilyenkor szokott jönni, hogy akkor jön a B-terv, és akkor megmondjuk, hogy a kanyarót ezt Brüsszel, érted, szóval, hogy valami, tehát rá kell tromfolni általában erre. Nagyon ritka az a kezdő,
igen,
hogy
csak
elcsesztük.
Ez egy lefelé mutató spirál.
Igen,
lesz
egyre ostobábbnak kell lenni.
A bizalomrombolás szempontjából. Uh-huh. És ez sajnos egyre katasztrofálisabb következményekkel jár. És az a baj, hogy amikor olyanok derülnek ki, hogy a hatóság ahelyett, hogy végezné a dolgát, részt vesz abban, hogy eltussoljon bizonyos ügyeket, mint amilyen a Gödi akkumulátor.
Kiváló alkalom a bizalom teljes elvesztésére.
Az a teljes bizalomvesztés eredményezi, és ugye van még egy következménye, mert ugye azt is láttuk például a politikai szereplők részéről is, hogy egyrészt érthető volt a politikai környezet miatt az, hogy az akugyárak ellen kezdett egy ilyen népfelháborodás megjelenni, ami egy teljesen ilyen átfogó tiltakozás volt. Na most nem önmagában az akkumulátorgyárral van a baj, mert akkumulátorgyárat lehet úgy is üzemeltetni, hogy Németországban csinálják.
De ezt direkt megkérdeztem egyébként. Tehát bizonyos kockázata van.
Van.
Akkor, ez
van,
nem fontos.
És ez a környezeti hatástanulmányokban ott van, és ezzel tisztában is kell lenni. De ez nem jelenti azt, hogy ha viszont kihágások vannak. Tehát ettől függetlenül megvannak azok a határértékek, amiket be kell tartani. Tehát nyilván a nulla kibocsátáshoz képest egy valamilyen szintű kibocsátás az rosszabb, viszont ezért határozzák meg ugye nemzetközi szinten azokat a határértékeket, amik egyébként szintén tudományos alapokon állnak, hogy a tudomány jelenlegi állása szerint mi az, ami anélkül befogadható szennyezés, hogy ennek kimutatható súly, valamilyen egészségügyi következménye lenne.
Hogy egész biztosan nem, tehát e fölött persze, igen, én 8-szor annyit fogadtam
be. Ez az egészen biztosan, ilyet tudományosan nem mondható.
Igen, de nagyon nagy valószínűséggel viszont, ja.
A rendelkezésre álló adatok alapján tehát ezek a biztonságosan, tehát a kitettség szempontjából biztonságos határérték.
És azt sem állíthatjuk, hogy 210-szeres határértéket nem lehet megúszni. De, meg lehet. Pont arról van szó, hogy de az már nagyon nagy lutri.
Az már nagyon nagy lutri, és a hatóságoknak az a feladata, hogy betartassák ezeket a határértékeket, és ha nem tartatják be, akkor ennek súlyos következménye lenne. De amikor 10 millió forintnyi büntetést fizettetnek egy olyan céggel, akinek az éves árbevétele 2600 milliárd forint, az a nevetséges kategória. De egyébként ismerünk ilyeneket, mert a gazdasági versenyhivatal is tud ilyeneket.
Ó, nem is ez a kérdés.
Tehát amikor Lenkei Gábornak a cégeit megbüntetik, és akkor megbüntetik 100 millió forintra, de amikor több milliárd forint a nyeresség a cégeinek, hát akkor mit lehet? Akkor,
jó,
akkor
jó, de erre azt hivatkozom, most akkor
most itt az arányok még rosszabbak a Gödi akkumulátorgyár esetén.
Azt mondom, de hát akkor az volt a maximálisan kiszabható büntetés.
Hát igen, de ilyenkor...
Betartják
amikor,
a törvényeket.
Hát igen, betartják a törvényeket, csak ők azok, akik ugye pillanatok alatt egyik napról a másikra tudnak törvényeket alkotni. Tehát ilyenkor igenis lenne értelme annak, hogy gyorsan törvénymódosítással vezessenek be.
Tehát akkor ilyenkor a mérlegelés, mit kell mérlegelni? azt, hogy van egy rendkívüli nagy bizalom Magyarország iránt az ázsiai akkumulátorgyárakba, mert azt mondják, hogy na jó, nem fognak olyan szigorúan venni, meg adnak pénzt is, jöjjünk ide. Most ha egy esetben a törvény teljes szigorával tényleg belakatolják azt a gyárat, elvesz. És ezért, tehát hogy is mondjam, a gyönyörű szent cél elől a magyar gazdaságnak a felpörgés és berobbanása, hát hogy jó,
nem kellett volna tönkretenni a magyar gazdaságot, és akkor nem lenne mit kirándgatni a gödörből, de ez egy mellékes megjegyzés volt. De a lényeg ebben, hogy amikor viszont ott van egy hatóság, neki az kutya kötelessége van, hogy az állampolgároknak, és nem csak a saját választóikét, hanem az állampolgároknak a védelmét biztosítsa. És amikor az is kiderült ugye ebben az esetben, hogy nem a lakosság egészségéért aggódtak,
nem,
hanem a politikai következményekért.
Hát, ezt az átlátszót így kell nyírni.
Tehát, hogy a megoldási javaslatok azok nem abban az irányban mozogtak, hogy hogyan szorítsuk rá a Samsungot arra, hogy a kibocsátási értékeket csökkentse.
A problémát nem az jelentette, hogy szennyeznek, hanem az, hogy erről a szennyezésről írnak.
Igen, igen. Tehát,
szennyeztek volna, senki nem veszi észre, a rohadt újságírók.
Igen. És ugye visszatérve arra, hogy van egy általános elutasítása az akkumulátorgyárakkal szemben, az akkumulátorgyáraknak megvan a létjogosultsága, ahogy az akkumulátoroknak is, ugye alapvetően egyre energiaéhesebb világban élünk, tehát a gazdaság is, tehát maga az ipari tevékenység, a lakosság is egyre több energiát fogyaszt, és nincs az a mennyiségű energia, ami elegendő lenne. Na most ilyenkor nagyon fontos az...
Mégsem Párizs belvárosában vannak ezek.
Igen, tehát nem véletlen, hogy ezek általában külvárosi területeken vannak, de a másik az, hogy nyilván nagyon-nagyon fontos lenne a viszonylag tiszta, lehet ezen is vitatkozni, hogy mit értünk az alatt, viszonylag tiszta energiáknak a használatával kapcsolatban, de ott ugye például a megújuló energiaforrások esetén az egyik legnagyobb probléma az energia tárolása, mert hogy az igények, az energia igények, meg az energia bizt, az energia termelés időben eltolódnak egymáshoz.
De itt azért úgy gondolom, hogy iszonyú fejlődés megy.
Iszonyatos fejlődés, majd egyébként az akkumulátor technológiák is elképesztő ütemben fejlődnek. Tehát az, amikor már gyakorlatilag ott tartunk, ugye a litiumot szokták úgy kiemelni, hogy hát az amiatt fenntarthatatlan ez az egész akkumulátor technológia. Egyre inkább mozdulnak el a litium-ion akkumulátor felől. Most már egyre több olyan egészen nagy energiasűrűségű nátrium-ion akkumulátor jelenik meg. Nátriumban pedig irdatlan mennyiséggel rendelkezünk, tehát hogy az ott nem kell emiatt aggódni nagyon, meg a felhasználása, a feldolgozása is sokkal kevésbé környezetterhelő.
Tech-optimisták vagyunk ezek szerint.
Tech-optimisták vagyunk, de arról van szó, hogy itt alapvetően az egésznek ugye van egy tudományos háttere, és van az az irány, ami a tech-optimizmust egyébként úgy nagyjából azért megalapozza, de akkor is nem mindegy, hogy egy gyártási folyamatban, tehát meg lehet oldani egy ilyen gyártási folyamatot úgy, hogy lehetőleg minden határértékeken belül maradjon, és ebből fakadóan biztonságosan üzemeljen egy ilyen gyár. Na most az a probléma, hogy eleve itt vannak, kiderülnek ki ezek az esetek, amikor kiderül, hogy a nyilván magának a gyártónak nem lesz érdeke, hogy olyan befektetéseket valósítson meg, amik a biztonságot garantálják, hogyha egyébként nem szankcionálják azt, hogyha ezt nem teszi. Tehát
igen, itt ez nem igaz az, ami a pedagógiában általános, hogy büntetéssel nem lehet nevelni.
Hát itt igenis lehet.
Igen, van, ahol hát ez... lehet. Ez például az akkumulátorgyárak esete, ahol lehet. Igen, mondjuk a BCK-t is a középső csoportban mondjuk 35 millióra bírságolnák meg, akkor ő is tanulna abból a dologból.
Nem véletlenül hoztam fel azokat a példákat, amik ugye jó példák arra, hogy hogyan lehet szabályozásokkal ugye nagyon-nagyon komoly eredményeket elérni. Például az egyik, ami manapság is az egyik legtöbb emlegetett ilyen elképesztő eredmény, az ugye a montreali jegyzőkönyv nyomán, ami 1987-ben volt, amikor hát ugye kiderült, hogy tarthatatlan mértékben vékonyodik az ózonréteg.
Volt, igen, emlékszem erre.
És hát úgy tűnik, hogy lassan, de biztosan regenerálódik az ózonréteg annak köszönhetően, hogy igazából ezek a klorofluorokarbon vegyületek, amik ugye ezeknek az elő, tehát a vékonyodásnak a legfontosabb kiváltó okai voltak, ezeknek egyszerűen a globális korlátozása megtörtént. Tehát még néhány ország van, ahol ez nem történt meg, de alapvetően kijelentett, hogy majdnem teljesen globálisan egy korlátozása vagy tiltása van ezeknek a szereknek. És itt az eredmény, tehát megvan az eredmény. És hát ez egy szerintem egy nagyon-nagyon fontos példa, és hát ehhez kéne tartani magát minden hatóságnak, és hát a mi dolgunk az, hogy a hatóságokat, illetve a politikai szereplőket ezekre rákényszerítsük, hogy
olyan, hát vagy válasszunk olyanokat, akik feltételezzük.
Hát például ez
egy jó ezt igazából modern. Csak feltételezni lehet, az a bajom nekem. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy olyan politikus generációk kerültek be így a darálóba már, akiknél, hát már azért már nem mondanám, hogy egy válogatott értelmiségi elit. Tehát, hogy igazából nem tudom, nem vagyok benne biztos, hogy kellő súllyal tudják ezt a problémát kezelni a pártok. Tök mindegy, hogy...
Meg ugye ott is a politikai kommunikációban is nagyon nagy probléma az, hogy nem lehet nüanszokat kezelni, és nem lehet a problémákra koncentrálni. Tehát például ezt, szerintem erről már beszéltünk egyébként itt a műsorban. Az akkumulátor gyárakkal szembeni fellépés is olyan volt, hogy így viszonylag egységesnek tűntek így az ellenzéki politikai szereplők ebben, hogy egy ilyen általános le az akkumulátorgyárakkal szemlélet volt.
Igen, de ez is, hogy is mondjam, némileg érthető.
Némileg érthető, de ugye nem az a megoldás, hogy akkor ebrudalunk innen mindenkit, hanem az, hogy amikor itt vagyunk, hogy akik itt vannak, és akik itt folytatják ezt a termelést, azokat kötelezzük arra, hogy tartsák be az előírásokat. Azért, hogy a biztonságunk garantálva legyen.
Igen, csak itt az érdekek kétfelé tartanak. Tehát, hogy egy normális esetben azonos érdeke van a lakosságnak és a kormánynak, de bizonyos speciális esetekben nem. És hogy viszont mindenki az érdekei szerint cselekszik, csak abból nem lesz sose kompromisszumos megoldás, hanem valaki győzni fog majd, és akkor mit tudom, hogy majd győznek a akkumulátorgyárak, és akkor mondtuk végünk, vagy győz a lakosság, és akkor nem lesz egyetlen akkumulátorgyár. Tehát ez így működik, és hogy közben meg persze, tehát azt lehet képzelni, hogyha valakinek így az akkumulátorgyárakról az első kettő alapján olyan hírek jelennek meg, valós hírek, melyek alapján telibe nem érdekli őket, hogy mit engednek a patakba, akkor az akkumulátorgyáraktól fogsz félni, nem attól.
Na igen, csak ez is egyike a kognitív tévútjainknak.
Igen,
tehát, hogy ugyanúgy arról van szó, hogy nem arra a problémára koncentrálunk, ami van, hanem így a fürdővízzel együtt kiöntjük a gyereket.
Igen. Tehát, hát ez olyan, mint az oltás ellenesség kezdete lehetett, hogy a 1 a 10 millióból, igen, a 10 milliómodik beoltottnál jelentkezett az, amit mondták, hogy esetleg előfordulhat, és az a bizonyíték arra, hogy az oltás rossz. Tehát, hogy ezek ugyanazok a logika mentén.
Igen, és ugyanez a gyógyszerekkel, meg a mindennel kapcsolatban, tehát, hogy a gonosz gyógyszerjárakat emlegetjük, és akkor ugye jönnek a konteók, amik miatt, tehát sajnos az a baj, hogy az ilyen jellegű hatósági, illetve kormányzati magatartás, ez ugye kimondottan abba az irányba hat, hogy a konteókat erősítse. Mert, hogy tényleg itt arról van szó, hogy eltusolni próbáltak valamit, ez a meleg ágya annak, amikor összeesküvéseket látunk bizonyos helyek mögött, mert hogy itt tényleg gyakorlatilag van egy összeesküvés.
Igen, azt mindig érdemes elmondani, hogy attól, hogy az összeesküvés elmélet hívők általában nem létező összeesküvésekről alkottak elméleteket, de hogy az összeesküvés mint műfaj, nem halt ki, szóval az keményen létezik nyilván.
Így van, és nem arról beszélünk, amikor két ember házasságot köt.
Mire gondolja? Ja, nem, egyetlen nem. Sőt, meg egy csomó mindenről nem.
Tehát ugye van a jegyes oktatás, az az összeesküvés elmélet.
Úristen. Na jó, no. Azt kell, hogy mondjam, hogy a könyörtelenség, tehát az van egy kedvenc szóvicsgyáros barátom, a Miklós, aki hát esténként rendszeresen összefutunk, és ilyenkor felhívjuk, rettenetes szóvics, tehát hogy szerintem direkt, tehát ront rajtuk, hogy még jobban fájjon. Aha. És ő az a típus, aki bedobja, és elmegy gyorsan. Tudod, hogy maradj egyedül a fájdalmaddal. Ez a melyik állat neve a
legvidámabb? Jó, az a viszonylag szerencsésnek tarthatod magad, hogy mi havonta nagyjából egy.
Melyik állat neve a legvidámabb? Hát a juhé. Na, szóval, hogy...
Okay.
Ugye? Nos, hogy most melyik második legvidámabb állat? Hát a héja. Na most látom a fájdalmat végre a szemeiben, ezért az összeesküvés.
És azt is tudod, hogy hívták Árpád feleségét, ugye?
Árpád népehely.
Így.
Oké, most ebben a
na jó, szerintem is lépjünk.
Igen, nagyon fontos lenne ez, hogy tehát mielőtt újabb mélypontokra sikerül eljuttatnunk ezt a műsort, inkább, na jó, beszéljünk a programokról, mert most elkezdtek
egy ízen. Tehát az a helyzet, hogy az idei évben szerencsére úgy tűnik, hogy kicsit fel tudjuk pörgetni az aktivitást, és most már a következő két szkeptikus klubidőpontunk megvan. Meg volt az első.
Igen, láttam.
Ugye itt volt velem legutóbb beszélgetésen Messina Géza, ő tartotta az első előadást. Egy nagyon érdekes előadást tartott, pont egyébként erről a bizalomról, a bizalom kérdéséről, hogy a tudomány nem tudjuk magunk megítélni, hogy mi a valóság, ezért kénytelenek vagyunk bizonyos szinten bízni abban, hogy mások helyesen ítélték meg ezeket. Ez egy nagyon érdekes kérdéskör, és hát ugye itt is egy kicsit.
És hogy ez az út az egyébként az oktatáson keresztül vezet.
Az oktatáson keresztül.
Mert ott sajátítjuk el ezeket a képességeket, hogy meg tudjuk ítélni, hogy egy forrás mennyire valószínűleg.
Igen, ez nagyon fontos a forráselemzés, hogy a történelmet is úgy tanítják, hogy a forráselemzés az nem nagyon része adnak az egésznek, holott nagyon-nagyon fontos eleme a történelmi szemléletnek, a történelmi tudásnak.
Honnan tudjuk ám azt, hogy a...
Igen.
Mohácsba vesztettünk, honnan tudjuk, hogy lehet, hogy nyeltünk őt.
Nekem ugye, én idegenvezetőként dolgozom, a kenyérkereső foglalkozásom az ez, és hát ott nekem az egyik legnagyobb folyamatos problémám az, hogy hogyan lehet ugye széleskörűen felkészülni adott területekből, adott országokból úgy, hogy alapvetően tény alapú legyen mindaz, amiről beszélsz. Meg ugye hát a turistákat általában mi érdekli? A mesék érdeklik.
Hát a minden idők legjobb idegenvezetését Rómába tapasztaltam, miszerint itt egy nagyon híres uralkodó fekszik, és akinek most nem tette hozzá, akinek most nem jut eszembe a neve, tudod? Igen, na mindegy.
És ez a Pantheonban volt, mondjuk, amit a második Viktor Emánuel.
Mondjuk, igen, tehát ilyen izé volt.
És igen. Na, szóval ilyeneket azért úgy lehet, de szóval ezek mindig nehezek, de ez ugye kapcsolódik a történelmi forráselemzésekhez. Na de.
Mert ugye, de most nem is erre gondoltam, bocsánat, meg forráselemzésnél, hogy tényleg egy konkrét hír forrás értelmezze, hanem hogy eleve tudja, hogy mely forrásból érkezhetnek igen. Valós hírek, és tehát az nem kell minden egyes hírt elemezni, mert magában a hír közlőnek is lehet egy eredeti.
Nagyon érdekes az, hogy a közösségi médiában nagyon sokszor látjuk azt, hogy például a szatirát nem ismerik fel. Tehát a szatirikus tartalmakat, az irónia egyszerűen nem ismerik fel, és aztán ugye nagyon nagy kedvencem a Snopes, ami a nemzetközileg egyik legelismertebb tényellenőrző oldal, és hát őnáluk van egy ilyen, hogy alapvetően sok ilyet kihoznak, hogy alapvetően szatirából indult az egész, és aztán hát így elterjedt, mint komoly hír. Tehát ez is egy nagyon-nagyon veszélyes irány, mert néha egészen abszurd dolgok is el tudnak terjedni, úgyhogy komolyan veszik az emberek.
Az a helyzet, hogy abból kell, borzasztó, de abból kell kiindulni, az emberek hülyék. Tehát ha kezükbe adjuk, játszani
tudom, hogy köztünk ebben egyszer van vita, de azért az a helyzet, hogy azért a hétköznapok során azért bennem is nagyon sokszor vannak olyan bosszúságból kimondott dolgok, amikor így azt érzem, hogy igen, tehát egyet értek vele.
De én viszont a másik oldalról, meg megerősítem, én is közéig tartozom.
Tenni kell,
igen. Simán benyalok néha olyan dolgokat, pont azért, mert én magabiztos izé vagyok, hogy na hát engem.
De ezen mindannyian így vagyunk, és ez egy nagyon-nagyon fontos felismerés. Egy nagyon fontos felismerés, hogy ezen mindannyian így vagyunk, és az a terület, amihez nem értünk igazán mélyen, azzal mindannyian pontosan így járhatunk, hogy simán átverhetnek minket, és éppen ezért a legfontosabb dolog, amit lehet tenni, hogy ez ellen valamit elkezdjünk felvilágosítással, tartalomszolgáltatással megpróbáljunk ezzel nem valamit tenni, és pontosan ezt próbáljuk. Tehát,
meg a kivárás valami fontos. Tehát én azt vettem észre magamon, hogy én is egyszer, évente egyszer vagy kétszer rányomok a megosztás gombra, és rájövök, hogy baromság volt. De ez egyszer-kétszer történik, mert általában pont, amikor idegen területen járok, akkor várok vele. Tehát, hogy az akkor még elsőre
ez egyébként egy nagyon-nagyon fontos alapvetés. Tehát, hogy amikor valaki megoszt valamit, akkor az legyen az első gondolat, hogy biztos, hogy ezt meg kell osztanom, biztos, hogy ez valós, és biztos, hogy jót teszek azzal, hogy ezt megosztom. Ez egy nagyon fontos kérdés.
Igen, a Nádori Péter írt erről régeségen az internet hajnalán, vagy hát a tömeges internet hajnalán egy hosszabb elemzést, emlékszem rá, amikor is, tehát azt mondta, hogy persze nyilván nem kapjuk meg a felelősséget is azáltal, hogy egy egyszemélyes hírügynökségé változunk a közösségi média által.
Igen.
És hogy ezzel jár bizonyos felelősség, ami nyilvánvalóan felfoghatatlan a nagy többség számára, De hogy ez sajnos így van. Tehát, hogy...
És nagyon-nagyon fontos támogatni azokat a szervezeteket, ahol még mindig megvan az a fajta kurátori tevékenység, amikor a hírek összegyűjtése, a tényellenőrzés, ez még része a hírszolgáltatásnak. Mm. Tehát ezeket minél inkább támogatni kell, ezeket a törekvéseket. Egyébként
jó, de a trend tehát ellentétes. Tehát az, hogy
ez így van, csak pontosan ezért.
Csak a legjobb példa erre az, hogy a könyvkiadók, akik már nem alkalmaznak tipográfust.
Igen.
Hát érted, szóval az nem úgy van ám, hogy a Word az majd helyettünk, mert az egy rohadt szakma, és annyira, tehát tényleg annyira fel tud dühíteni egy könyvtükör, amikor azt látod, hogy tényleg befolyásolja.
És már az is nagyon ritkaság, hogy egy nem fikció tartalomban szakmai lektorálás van, ez most már így gyakorlatilag.
Hát az kiadó tehát kiadója válogatja.
De hogy egyre ritkul ez is.
És ezért fognak, viszont ezért, ez ugyanem, mint a rengeteg, a publikációkat átvevő, tudományos publikációt megjelentető lap, amit hirtelen felszaporodtak iszonyatosan.
Igen.
De abból kiemelkedik 2-3 csúcs, és csak azok lesznek aztán a mérvadók, mert az összes többi zaj.
Hát igen, csak közben meg ugye egyre nagyobb, tehát a publikálási kényszer az óriási, közben ugye elképesztő nehéz bejutni ezekbe a nagyokba, azokba, amik tényleg persze kiemelkedőek. Úgyhogy itt azért ezzel is van probléma, de ez már a tudomány metódusa.
Jó, csak kérdése. Azért mondom, hogy csak ugyanezt érzem itt is, tehát hogy idővel különböző, mikor csoportokat nézek, vagy oldalakat, ahol kommunikáció folyik mondjuk a Facebookon, akkor ott azért idővel kialakulnak azok az emberek, akik odafigyelnek, igen, és ők valamilyen módon igenis le tudják a szakértelmükkel valahogy szerelni a tech hülyeséget. Tehát nyilván nem lehet hülyeséget kivizetni, csak hogy működik a dolog.
Na most mi ezért szeretnénk, hogyha minél többen csatlakoznának hozzánk is, mert hogy például blogcikkek sokasága áll sorban azért, hogy befejezzük szakmailag, lektorával legyen, stb. Mert elképesztő mennyiségű téma van, amivel foglalkozni lehetne. Ugye nálunk, mondom, ez az erőforrás ilyen óriási. Sokat segít az is, hogyha anyagilag tudnak minket támogatni, ugye most jön az 1%-ok leadásának a időszaka, természetesen
lehet minket is. Tagsági díj az
tagsági
azért nem
díj
megrázó,
az van, nem megrázó összeg, tehát egy 1000 forintos havi díj lesz áprilistól, most még csak 500.
Áprilisban
mindenképp megemelkedik, de hát ezzel most már felzárkózunk, hát sok éve nem emeltünk
díjakat.
Közben azért költséges rendezvényeket tartunk, tehát nyilván amikor egy élő rendezvényt tartunk, akkor ott
és mondjuk belém hasított a bűntudat, hogy én nem is vagyok tagja a szkeptikus társadalom.
Hát ez
most
jogos,
így belém hasított, hogy itt reklámozom, és én meg igen, azért érted.
De ez orvosolható egyébként.
Megoldható. Igen. Na, de kérjük rá a rendezvényre.
Hogy miket fogunk csinálni. Jaja. Tehát az első klub előadásunk megvolt. Most a klub rendezvényeinket az ELTE múzeumkörúti épületének, vagy múzeumkörúti A épületében tartjuk. A mínusz 150-es teremben, ez az alaksorban, ez
minusz
a doktori védéseknek a terme, tehát így találják meg, de a rendezvények alkalmával ki is fogjuk ezeket majd a jövőben szépen táblázni.
Mindegy, bemennek a főépületbe.
Az A épületbe, tehát bejönnek az A épületbe, és le az alaksorban, első lépcsőnél jobbra le.
Világítás nincs, mécsesek pislákolnak.
Van. És egy nagyon kellemes hangulatú kis terem. Ott várunk szeretettel sok mindenkit. Most a következő programunk az egy kerekasztalbeszélgetés lesz, február 26-án csütörtökön. Csütörtöki napokra fognak esni a klubrendezvény.
Jó, mert nekünk pont 25-én van a gyermeklánc fűrész az Egri Viktorral, egy nappal előtte Hunniában. Bocs, reklám, igen, parancsolj.
Az egy jó kis műsor. Egyébként ezt ajánlom mindenkinek figyelmébe, én is voltam egy alkalommal meghívott vendégemnek, nagyon örültem, és szerintem nagyon érdekes témákat beszéltek meg. 26-án csütörtökön a téma az oltások, illetve az oltás ellenesség, tehát úgy általában a járványokat járjuk körül.
Nagyon fontos, ilyen kerekasztalra meghívtok oltás ellenest?
Nem.
Mert ez egy nagyon speciális kérdés.
Azért nem, mert nem szeretnénk, hogyha ez szét lenne trollkodva ez a beszélgetés.
Ja.
Az oltás elleneseknek elegendő platformjuk van, túl sok platformjuk van enélkül is, tehát most szeretnénk egy tisztán tudományos alapú vagy beszélgetés
folytatni. De azért fölmerülnek amiben azok az ellenérvek, amik a részben.
Természetesen, tehát én fogom az beszélgetést vezetni, gondolhatod, hogy készülök olyan kérdésekkel is, amelyek ezt így körbejárják. A vendégeink lesznek ha, hát sajnos úgy tűnik, hogy Kemenesi Gábornak közben olyan elfogadottsága
ad, virológus,
hogy a Nemzeti Virológiai Labornak a vezetője, de sajnos most derült ki, pont a, most így, ahogy a beszélgetés alatt írtunk, vagy kaptam az üzenetet, hogy hát sajnos nem tud eljönni, de delegálni fog maga helyett mást. Ugyanakkor viszont Ferenci Tamás biostatisztikus lesz majd még a vendégünk, illetve
Lakos... beszélgetem, vagy nem, ugyanis.
Lehetséges, Lakos András orvos-infektológus lesz szintén a vendégünk, tehát ővelük hármójukkal fogunk beszélni, tehát egy virológus szakértővel, egy biostatisztikussal és egy infektológussal. Tehát azt hiszem, hogy elég jól körbe tudjuk pástyázni ezt a, ezt a kérdéskört, és ez lesz február 26-án, este 6 óra és 8 óra között. Aztán március 26-án teljesen ingyenes a rendezvényen való részvétel. Fogjuk egyébként online is közvetíteni, úgyhogy azt is megköszönjük egyébként, ha már itt a, az előbb emlegetett a megosztásokat.
No,
nagyon megköszönjük, hogyha amikor a következő egy-két napban kimegy a rendezvényről szóló Facebook esemény, akkor azt, hogyha minél többen megosztják, azt megköszönjük, minél több emberhez jusson el. Itt azért pont a téma érzékenységére való tekintettel itt regisztrációhoz fogjuk kötni a személyiségi részvételt.
Számítotok ellentüntetőkre.
Valamennyire számítunk, de nem szeretnénk, hogyha itt ilyen
beautasztások. Meg ezt is próbáljuk meglevenni most így. Most nehéz lesz nektek ezzel a választási kampányjal konkurálni.
Hát a választási kampánya nehéz lesz. Azért március 26-án még, a, még egy másik témát fogunk körbejárni, ez az autizmus lesz.
Ugyanott, március 26, szintén
ez is csütörtök.
És előtte 22-én?
Március 22-én semmi, azt mi nem tartunk semmi.
Nem, akkor ezt majd a laposföldi átadás, nem?
Április 1-én indul a laposföld kampány. Ugye pont telibe trafáljuk a politikai kampányt, de hát
mondjuk egy csinálhatnánk egy olyan körinterjút a jelöltek között, hogy ön szerint milyen alakú a föld.
Ja, igen, egyébként ezt megjátszhatjuk. Illetve hát április 22-én ugye természetesen ez is egy csütörtöki napra fog most esni. Április 22-én nem. 22-e az szerda lesz, viszont ott egy szerdai napon lesz a rendezvény, ott nem lesz 23-án klub, hanem 22-én ugyanott lesz a laposföldi átadó, amire szintén majd sok szeretettel várunk.
Az ugyanott lesz az
valamikor napközben lesz, tehát az nem este lesz.
Elte Múzeum körút, -150-es.
Így van, ez lesz most a következő hónapokban a bázis tulajdonképpen, ahol a rendezvényeink többsége lesz.
Pintér András, Szkeptikus Társaság elnöke, el kell menned, úgyhogy egy kis gyors pincet még nyomunk, nekem még van egy kis időm, és visszajövök egy kis Bili Béla blokkal, de most szóljon, szárnyaljon a zene.